Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az első között kezdtél el foglalkozni? És mit változott ez a helyzet időközben?
Nem első között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan alakul, hogy mit okoz, azt tudjuk, és a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk-lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
Ugye két nagy csoportot különítünk el.
Fontos azért elmondani,
igen,
hogy a
vannak az alacsony kockázat és a magas kockázat típusok, és úgy, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, a 31-33-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szemérem testen is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust. Azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon háromszexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papilloma vírussal.
Tehát valami
mindenki, igen,
elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
Így van, tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, az befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejű. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a human papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt hagy, tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bélmikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bélmikrobiomot nem lehet ketté választani. Szóval most itt ez irányba is mennek
a
kutatások.
Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, hogy a megelőzésben nagyon fontos. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papilloma. Egyelőre a vakcina az azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
Abszolút. Tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni, és vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kikenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, csak gyorsan elmondom, P16, NINK4, Ki67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy. Még nem szült. Megcsinálja-e neki a konizációt, ugye az a kúppal, akkor kimetszés a mészájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred, Gábor, a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető, vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek, ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, hogy gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a senesz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszomot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
Hát most ideig elhangzott, ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet ettél, de gondolom, itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit
nem.
eszel.
Tehát az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állati eredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napokban olyan 700-800 kalória között, mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állati eredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napba gyümölcs, ugye nincs cukor. Hát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész ugye, fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
Nem, mert ezt mindenképpen azért...
Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki
folyamat.
Segít, megtanulja, hogy nála hogy működik, nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy ugye beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik, az az mTOR, ez a mechanistic target of rapamicin, ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogyha te nagyon sok állati fehérjét eszel, akkor ez nagyon elkezd termelődni. És mihez fog vezetni? Ugye sok-sok-sok sejt fog kialakulni, és az meg, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy rossz sejtvonal indul el.
Egy korábbi mondatodat idézném, orvosként kezdtem, betegként változtam meg, most pedig gyógyítóként szolgálok. Miért fontos ez a mondat számodra?
Beszéltünk a prevencióról. Úgy gondolom, hogy a világ az megy a primér-primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, e felé tendál a világ.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
Szerintem nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel, vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
Igen, az időszakos böjtről beszélünk, vagyis hát az időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról Igen. beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
Tehát határ nincsen.
Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
Nagyon sok minden felelhető az interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott. Aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy...
Edukáltabban érkeznek.
Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat.
Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
Van.
Most már van?
Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amivel most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy három gyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében borzasztó nehéz kérdés.
Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogy ha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
nap az ügyelettel, ügyelet, szüléssel,
nem az
levezetésével.
Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te...
Hogy mindig rohantál.
Mindig rohanni kellett. És hát nagyon fontos, mert a gyerekeim is ebben nőnek föl, tehát mind a három gyerekem sportol. Ugye a legnagyobb fiam, olyan iszonyú büszke vagyok, ő a triatlon válogatott, tehát hogy ő iszonyú szép eredményekkel.
De te magad is nagyon komolyan sportolsz.
Hát én is nagyon komolyan sportolok.
Mit akar ez? Amit a hallgatók is megtudhatnak ebből.
Hát én tudományos alapon sportolok most. Korábban crossfit-eztem, amit nagyon komolyan csináltam, tehát hobbiszerűen versenyeztem, de előtte mindig valamit csináltam. Tehát én nagyon sok mindent csinálok. Tehát windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam, karatéztam gyerekkoromban, boxoltam, sorolhatnám. Tehát szinte mindent csináltam. Most már úgy sportolok, hogy az engem a hosszú egészséges élet.
Okosan
sportolok, hogy a hosszú egészséges élethez vezessen ez az út. Tehát meghatározott megint csak, amit én a különböző klinikai tanulmányokból látom, én azt alkalmazom, ezt mind saját magam miatt, mint pedig, hogy tapasztaljak, és hogy át tudjam adni ezt a pacienseimnek. Tehát én most rezisztencia edzést csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok, ugye zóna 2 az edzés az, hogy vagy elmegyek és súlymellénnyel sétálni, mondjuk 1-1.5 órát, az például egy zóna 2-es edzés nekem, vagy csinálok ilyen tabata hit edzéseket, amikor fölmegy a pózus, lemegy a pózus, fölmegy, és mellette a rezisztencia edzés, tehát nagyon fontos, és hogy erről nem beszéltünk a menopauza, perimenopauza kapcsán, hogy az izomtömegnek a megtartása. 25 éves korunktól elkezd csökkenni az izomtömegünk.
És aztán hirtelen ott vagyunk 40, 45,
ott
50
meg,
évesen.
Ott meg, tehát ott meg nagyon elkezd, és erre nagyon kell figyelni. Ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az ez egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartsuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy a hölgyek rátér, és akkor visszavezetve én is, hogyha én a jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem. Tehát én nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perim, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván e mögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnánk a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolában. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
a világban
föl,
kell felnőniük.
Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például HPV, ez akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
És utána konzultálni az orvossal.
Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem ahogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
Vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük, megvizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkoztál rajta, hogy milyen más szakmát választanál?
Biztos,
tudnál más csinálni?
Biztos, hogy sporttal kapcsolatos. Vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
Tehát életmóddal.
Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút. Vagy szörfogtató. Vagy...
Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent. Meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak a fejedben, illetve előtted állnak. Úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Szóbel Gábor szülész, nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.